14. fejezet, melyben Gallusnak, a művelt, de rossz útra tévejedett fordítónak titokzatos üzelmeiről rántjuk le a leplet. Költőkről és írókról beszélgettünk, régi barátainkról, akik egykor velünk együtt vágtak neki az útnak, aztán lemaradtak és nyomuk veszett. Időnként egy nevet dobtunk a levegőbe. Ki emlékszik még rá? Bólongtunk, és szájunkon halvány mosoly derengett. Szemünk tükrén egy elfeledettnek hitt arc rémlett föl, egy elkallódott pálya és élet. Ki tud róla valamit? Él még? A kérdésre csönd volt a felelet. Ebben a csöndben dicsőségének elszáradt koszorúja úgy csörgött, mint avar a temetőben. Hallgattunk. Így hallgattunk akkor is percekig, amikor valaki Gallusz nevét idézte. Szegény, mondotta Esti Kornél. Én évekkel ezelőtt még láttam, de ennek már 7-8 éve lehet, nagyon szomorú körülmények között. Ekkor olyasmi történt vele egy detektív regénnyel kapcsolatban, ami maga is detektív regény, a legizgalmasabb és legfájóbb, amit valaha átéltem. Hát ismertétek őt, legalább félig meddig. Tehetséges fiú volt, szikrázó, ösztönös, amellett lelkiismeretes és művelt is. Több nyelven beszélt, angolul úgy tudott, hogy állítólag a Velszi herceg is tőle vett angol nyelvleckéket. 4 évig élt kün Cambridge-ben. Volt azonban egy végzetes hibája. Nem ivott, hanem mindent, ami keze ügyébe esett, elemelt. Lopott, mint a szarka. Mindegy volt neki, hogy zsebóra-e, mamusz, vagy egy óriási kályhacső. A lopott holmik értékével épp úgy nem törődött, mint télfogatukkal és nagyságukkal. Gyakran nem is látta hasznukat. Öröme mindössze abból állott, hogy megtegye, amit akart. Hogy lopjon! Mi, legközelebbi barátai, igyekeztünk őt jobb belátásra bírni. Lelkére beszéltünk, szeretettel. Leszíttuk és megfenyegettük. Ő igazat is adott nekünk. Ígérgette, hogy küzdeni fog a természet ellen. De az értelme hiába küzdött. A természete erősebb volt nála. Folyton visszaesett. Számtalanszor rápirítottak és megalázták őt idegenek nyilvános helyen, számtalanszor tetten is érték, s nekünk ilyenkor mindig hihetetlen előfeszítést kellett kifejtenünk, hogy tettének következményeit valahogy elsimítsuk. Egy ízben azonban a bécsi gyorson kiemelte egy morva kereskedő pénztárcáját, aki ott a helyszínen lefülelte, s a legközelebbi állomáson átadta a csendőröknek. Megláncolva hozták Budapestre. Ismét próbáltuk menteni. Ti, akik írtok, tudjátok, hogy minden a szavakon fordul meg. Egy költemény jósága épp úgy, mint egy ember sorsa. Bizonyítgattuk, hogy kleptomániás, és nem tolvaj. Az, akit ismerünk, rendszerint kleptomániás. Az, akit nem ismerünk, rendszerint tolvaj. A bíróság nem ismerte őt. Ennél fogva tolvajnak minősítette, és 2 évi börtönre ítélte. Miután kiszabadult, egy sötét decemberi reggelen, úgy karácsony előtt, éhesen lerongyolta a rontot be hozzám. Térdre rogyott elém. Könyörgött, hogy ne hagyjam el, segítsek rajta, szerezzek neki munkát. Arról, hogy a neve alatt írjon, egyelőre szó se lehetett. Viszont mást nem tudott, mint írni. Fölkerestem hát egy derék emberséges kiadót, beajánlottam, s a kiadó másnap meg is bízta egy angol detektív regény lefordításával. Aféle szemét volt ez, melyel mi áthalljuk bepiszkítani a kezünket, nem olvassuk el. Legfeljebb lefordítjuk, de akkor kesztyűt húzunk. Címe, még ma is emlékszem, Viciszláv gróf titokzatos kastélya. De mit számított ez? Örültem, hogy tehetek valamit, örült ő is, hogy kenyérhez jut, s boldogan látott hozzá a munkának. Oly szorgalmasan dolgozott, hogy a kikötött határidőt meg se várva, a kéziratot 3 hét múlva leszállította. Végtelenül elcsodálkoztam, mikor a kiadó pár nap múlva telefonon közölte velem, hogy pártfogoltam fordítása teljesen hasznavehetetlen, és ő ezért egy fityinget se hajlandó fizetni. Nem értettem a dolgot. Kocsira ültem, és odahajtattam. A kiadó némán kezembe adta a kéziratot. Barátunk csinosan legépelte, meglapszámozta, sőt, az oldalakat nemzeti szín zsineggel is összefűzte. Mindez ő rá vallott, mert azt hiszem, már említettem, irodalmi tekintetben megbízható, aggályosan pontos volt. Olvasni kezdtem a szöveget. Fölkiáltottam az elragadtatástól. Világos mondatok, elmés fordulatok, szellemes nyelvi lelemények sorakoztak egymás mellé, melynek talán méltók se voltak ehhez a fércműhöz. Ámulva kérdeztem a kiadótól, hogy mi kivetni valót talál ezen. Az most kezembe nyomta az angol eredetit, épp oly némán, mint a kéziratot, s arra kért, hogy vessem össze a két szöveget. Egy fél óráig búvárkodtam, hol a könyvbe, hol a kéziratba pillantva. Végül döbbenten álltam föl. Kijelentettem, hogy a kiadónak tökéletesen igaza van. Hogy miért? Ne próbáljátok kitalálni. Tévedtek. Nem valami más regény kéziratát csempészte oda. Ez csak ugyan Viciszláv gróf titokzatos kastélyának gördülékeny művészi helyenként költői lendületű fordítása volt. Megint tévedtek. Egyetlen félreértése fordult benne elő. Végre ő igazán tudott angolul is, és magyarul is. Adjátok abba. Ilyet még nem hallottatok. Más volt itt a bibi. Egészen más. Én is csak lassanként, fokról fokra jöttem rá. Ide figyeljetek! Az angol eredeti első mondata így hangzott. A viharvert Ódon kastélynak mind a 36 ablaka tündöklött. Fönn, az első emeleten a táncteremben 4 kristálycsillár ontotta pazarfényét. A magyar fordításban ez állt. A viharvert Ódon kastélynak mind a 12 ablaka tündöklött. Fönn, az első emeleten 2 kristálycsillár ontotta pazarfényét. Tág szemeket meresztettem, és tovább olvastam. A harmadik oldalon az angol regényíró ezt írta. Viciszláv gróf gúnyos mosollyal kiverte tömött pénztárcáját, s oda vetette a kért összeget 1500 fontot. Ezt a magyar fordító ilyeténképpen tolmácsolta. Viciszláv gróf gúnyos mosollyal kivette pénztárcáját, s oda vetette a kért összeget 150 fontot. Most már baljós gyanakvás töltött el, amely a következő percekben sajnos szomorú bizonyossággá erősödött bennem. Lejjebb a harmadik oldal alján az angol kiadásban ezt olvastam. Eleonóra grófnő a táncterem egyik sarkában ült, estélyi öltözetben, s régi családi ékszereit viselte. A gyémántokkal rakott fejéket, melyet még ők anyjától, a német választó fejedelemnétől örökölt, hattyú keblén igaz gyöngyfűzér csillogott opálosan, ujjai pedig szinte merevettek a brilliáns zafír smaragd gyűrüktől. A magyar kézirat a fönti színes leírást nem kis meglepetésemre eképpen adta vissza. Eleonóra grófnő a táncterem egyik sarkában ült, estélyi öltözetben. Több nem volt. A gyémántokkal rakott fejék, a gyöngyfüzér, a brilliáns zafír és smaragd gyűrűk hiányoztak. Értitek-e, mit művelt ez a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes írótársunk? Egyszerűen ellopta Eleonóra grófnő családi ékszereit, s hasonló megbocsáthatatlan könnyelműséggel rabolta ki a különben annyira rokonszenves Viciszláv grófot is, akinek 1500 fontjából csak 150-et hagyott meg, és ugyanígy emelt el a táncterem 4 kristály csillárjából 2-t, ugyanígy sikasztott el a viharvert Ódon kastély 36 ablakából 24-et, kerengett velem a világ. Döbbenetem csak akkor hágott tetőfokára, mikor minden kétséget kizárólag megállapítottam, hogy ez végzetes következetességgel vonul végig egész munkáján. Amerre csak járt a fordító tolla, mindenütt megkárosította a szereplőket, akiket csak akkor ismert meg, s ingót, ingatlant egyformán nem kímélve belegázolt a magántulajdon alig vitatható szentségébe. Különféleképpen dolgozott. Legtöbbször szőrén szálán eltűntek az értékek. Azoknak a szőnyegeknek, páncélszekrényeknek, ezüstneműeknek, melyek az angol eredeti irodalmi színvonalát vannak hivatva emelni, a magyar szövegben hűlt helyét leltem. Máskor csak elcsend belőlük valamit, a felét, vagy a kétharmadát. Ha valaki az inasával 5 bőröndöt vitetett a vonat fülkébe, ő csak 2-t említett meg, a másik 3-ról alattomosan hallgatott. Számomra minden esetre az volt a leglesújtóbb, mert ez már határozottan rossz hiszeműségre és férfiatlanságra vallott, hogy a nemes fémeket és drága köveket nem ritkán értéktelen és silány anyagokkal cserélte föl, a platinát bádoggal, az aranyat rézzel, a gyémántot csegyémánttal vagy üveggel. Lógó orral vettem búcsút a kiadótól. Kíváncsiságból elkértem a kéziratot s az angol eredetit. Minthogy izgatott ennek a detektív regénynek igazi rejtélye, otthon tovább folytattam nyomozásom, s pontos leltárt készítettem az ellopott tárgyakról. Déli 1-től hajnali 6:30-ig dolgoztam szakadatlanul. Végül kiderítettem, hogy megtévejedett írótársunk a fordítás során az angol eredetiből jogtalanul és illetéktelenül 1.579.251 font sterlinget tulajdonított el, 177 aranygyűrűt, 947 gyöngynyakéket, 181 zsebórát, 309 fülbevalót, 435 bőröndöt, nem említve a birtokokat, erdőket és legelőket, hercegi és bárói kastélyokat, s más apróbb cseprőbb tárgyakat, zsebkendőket, fogpiszkálókat és csengettyűket, melyeknek felsorolása hosszadalmas és talán céltalan is volna. Hogy hova tette ezeket az ingókat és ingatlanokat, melyek végre csak papíron, a képzeletbirodalmában léteztek, hogy mi célja volt ellopásukkal, annak vizsgálata messze vezetne, és így nem is firtatom. De mindez meggyőzött arról, hogy még mindig rabja bűnös szenvedélyének vagy betegségének. Gyógyulásához semmi remény, és nem érdemes arra, hogy a tisztességes társadalom támogassa. Én erkölcsi fölháborodásomban levettem róla a kezem. Átadtam sorsának. Azóta nem hallottam felőle.